Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Az Istenről és világról előadás sorozatban ebben a fél évben a házasságjogról csak dióhéjban hallhattunk ismertetőt. Molnár Szabolcs, bírósági helynök, a szombathelyi Jézus Szíve templom esperes prébánosától. Zalaegerszegen április 28-án a Mindszenti iskola kápolnájában, 29-én pedig szombathelyen a Martineum felnőtt képző akadémián tartotta előadását. A következőkben ennek az előadásnak a második részét fogják hallani.
Az első teendő, hogy az illetőnek úgy szoktam mondani, hogy három levelet kell megírnia, megszereznie. Keresetlevél, keresztlevél, házasságlevél. Tehát, hogyha én szeretném a házasságomat érvényteleníteni, akkor az első dolgom, hogy írok egy keresetlevelet. Épp úgy, mint a világi jogban, egy per valójában azzal kezdődik el, hogy egy keresetlevél a bírósághoz beérkezik, a bíróság magát illetékesnek ismeri el, a kérést megalapozottnak találja, és elfogadja a keresetet, és ezzel valójában elindul a pernek a folyamata. A kereset levélben mi kell, hogy szerepeljen? Szerepelnie kell a felek. Miről is van szó? Hogy XY, Z, C-vel ekkor és ekkor, itt és itt házasságot kötöttem. Tehát a házasság alapvető adatai. Kell, hogy a keresetlevélben szerepeljenek a feleknek az alapvető adatai. Tehát, hogy ki, hol lakik, fontos az elérhetőség, hiszen mi nem vagyunk nyomozó hatóság. Tehát olykor azt mondja nekem a felperes, hogy hát én nem tudom, hogy hol lakik az alperes. Mondom, én honnan tudjam? Nekem nincsen a kezemben olyan eszköz, hogy én kiderítsem, hogy a maga volt férje vagy volt felesége hol lakik. Tessék utána járni. Volt már több olyan eset, hogy nem tudták. Nem tudta kideríteni, mert külföldre ment, fogalma nem volt. Ilyenkor az eljárási szabály, bármennyire is meglepő a következő, hogy az új emberben. Föl kell adni két vasárnapon keresztül egy hirdetést, hogy a Szombathelyi Egyházmegyei Bíróság keresi XY alperest. Kérjük, hogy aki a hollétéről tud, jelentse a Szombathelyi Egyházmegyei Bíróságot. Na most el tudjuk képzelni az új embert, menjen olvassák, meg hogy ki foglalkozik ezzel az apróbetűs része, de meg kell csinálni, mert ez így működik. Tehát bármennyire is nonsens, így működik. Két alkalommal meg kell jelentetni egy ilyen... Tehát önök is nézzék tízetesen az új embert, néha találkozunk ilyen kis apró hirdetéssel, hogy az egyházmegyei bíróságok körösznek, úgymond valakit. De ez az eljárás érdekességként. És a bíróság munkáját megkönnyíti az, hogyha kapunk, hát a mai világban, telefonos, meg e-mailes elérhetőséget. Na, ez óriási segítség. Ugye mi bíróságunk kedd, meg szerda délelőttönként működik. Tehát előtte vagy fölhívjuk őket, vagy küldünk egy e-mailt, hogy először is tisztázzuk, hogy jó neki az a kedd délelőtt. Hát a mai világban nem mindenki tudja megoldani, hogy délelőttre szabaddá tegye magát. Hiába nem akarunk megidézni senkit se, mert akkor az a délelőtt akkor elveszik a bíróság számára, ha nem jön el a megidézett ember. Tehát mondom, a elérhetőségek kell, hogy szerepeljenek a keresetlevélben. Aztán a keresetlevélben le kell írni a házasságnak nagyon fontos részt, az előtörténetét, illetve hát magát a házasságuknak a történetét. Ugye tudjuk, hogy a házasság érvénytelensége, hogyha egy házasság érvénytelen, akkor legalább csírájában már a házasságkötéskor annak az érvénytelenségnek fönn kell állnia. Például, ha az a percém, hogy alkoholista volt az egyik. Hogyha a házasságkötés után 10 évre vált valaki alkoholistává, emiatt nem tudok én a házasságban mit csinálni. De ha már a házasságkötés előtt, meg akkor, már ivott, csak akkor eltitkolta meg, akkor tudok segíteni az illetőnek. Tehát a házassági keresett levélben szerepelnie kell a házasság előtörténetének történetének. Külön kiemelve, hogy miért mondom én azt, hogy ez a házasságom ez nem jött létre az Isten színe előtt. Például, gyerekáldást kizártuk. 6 évet voltunk együtt, mindig védekeztünk a gyerekáldás ellen. Hol én fogamzásgátlóval, amikor pedig nem szedhettem az egészségi állapotom miatt például, akkor óvszerrel. De emberi számítás szerint gyerekáldásra nyitott kapcsolat, a házasság 6 éve alatt nem volt közöttünk. Mert megállapodtunk abban, hogy a házasságunkat ingatagnak tartottuk, és hogy mi nem akarunk ebből a kapcsolatból gyereket. Tehát például leírja a keresetlevélben ezeket a dolgokat. Vagy például leírja azt, hogy házasságkötés előtt házassági vagyonjogi szerződést kötöttünk. És csatolja, ilyen esetben ugye csatolni kell a keresett levélhez a házassági vagyonjogi szerződést. Vagy kaptunk már ilyen Facebook meg Messenger képernyő mentéseket is, hogy nem tudom, elfelejtett kilépni a fiókjából a férj vagy a feleség, és a házastárs be tudott menni a chat szoba üzeneteibe, és akkor döbbenten fölfedezte, hát ezek már házasságkötésünk előtt is paroláztak már egymással. Hát meg félre érthetetlen célzásokat tettek. És ez akár bizonyítékként, akár el is tudjuk fogadni adott esetben. Tehát a keresett levélben leírja az illető a házasságának a történetét, előtörténetét, külön kiemelve azokat a pontokat, amelyek ő szerinte a házasságuk érvénytelenségét támasztják alá. Utána természetesen dátumozza, aláírja. Ez a keresett levél. Amihez csatolni kell a keresztlevelet, hát ugye a klasszikusan mind a két félnek a keresztlevelét. Csak hogy hát most már ugye személyiségi okokra hivatkozva nem is annyira biztatom az atyákat, hogyha valaki oda megy hozzátok felperesként, és azt kéri, hogy adja ki a volt feleségének, vagy a volt férjének a keresztlevelét, arra biztatlak, hogy ne nagyon adjátok ki, mert ebből megüthetjük a bokánkat. Én hivatalból inkább megkereslek benneteket, és elkérem, hogy kell nekem a házassági perhez ez. Mert valójában nem adhatom ki. Sőt, egy házasság levelet, hogyha kiadunk, akkor valójában a másik félnek az adatait ki kéne takarni igazság szerint, ha ebben jobban belegondolunk. Egyébként a püspökök előtt van, mikor? 2 évvel ezelőtt nyáron, vagy tavaly? Tavaly volt egy ilyen megbeszélés, az anyakönyvezési szabályzatot akarta az egyház, a katolikus egyház átfogalmazni. Hát még mindig nem volt, nincs döntés, úgy tudom, a püspöki konferencián belül. Főként ilyen személyiségi jogi aggályok miatt. Tehát a mai világban ezek nagyon veszélyes dolgok, ugye? Tehát, hogy ha elváltak, akkor mi jogon adom ki a volt feleségének, vagy a volt férjének a keresztlevelét? Tehát minden esetre a 2 keresztlevél az kell. Miért kell nekem a keresztlevél? Nagyon gyakran, majdnem azt mondom az esetek 30-40%-ában találkozunk azzal, hogy a házasságkötés, amit érvényteleníteni akar, az a házasságkötés nem került be a kereszteltek anyakönyvébe. Mert nem küldte el az eskető pap a keresztelési hely plébániájára, hogy ők házasságot kötöttek, vagy elküldte, de a keresztelési hely plébánosa lusta volt, vagy elfelejtette, nem írta be a kereszteltek anyakönyvébe a házasságkötés tényét. És ez azért borzasztó, mert valójában egy ilyen esetben simán foghatja a keresztlevelét, mert nincsen rajta, hogy ő házasságot kötött, simán elmet egy plébániára, mint szabad állapotú ember, és köthet egy új házasságot. Persze az érvénytelen lenne, természetesen, de megteheti. Tehát nekem meg kell győződni a bíróságon arról, hogy az a házasság, amit érvényteleníteni akar, bekerült a keresztlettek anyakönyvébe egyáltalán. Mert hát képzeljék el, hogy érvénytelenítünk egy házasságot, elküldjük, hogy érvénytelenítettük, a keresztény tebánosa meg lesmint púk a falon, hogy mit? Hát be sincs írva a házasság, amit ezek érvénytelenítettek. Hát mit írjak, hogy érvénytelen? Aztán a következő dolog, amit kell a két keresztlevél, meg kell a házasságlevél. Ugye értelemszerűen a keresztelési keresztleveleket ott elkérni, ahol megkeresztelték a feleket, a házasságlevelet, meg ahol házasságot kötöttek. És kell még a polgári válásnak a másolata. Tehát, hogy meg kell győződnöm nekem arról, hogy ők tényleg polgárilag elváltak már. Tehát nincs esély arra, hogy a házassági életközösséget helyreállítsák. Amik, illetve a keresett levélhez, az ügy természetéhez kapcsolódóan lehet csatolni mellékleteket. Tehát például a házassági vagyogi szerződés, vagy pedig a pszichés, mentális betegség, akkor a orvosi papírokat, kezelési dokumentációt, kórházi kezelésnek a végeredményét, diagnózisokat, tehát ezeket mind-mind lehet csatolni a keresett levélhez. Például csatoltak nekem, nem néztem meg, de olyan linket, ami azt bizonyította, hogy pornószínésznőként fönn volt az illető felesége valamelyik világhálón valami pornó oldalon. Tehát például ilyen is volt a keresett levélben, tehát néha megdöbbentő dolgok. Csatolnak hozzá. Vagy híváslistákat. Az bizonyítva, hogy ezek már házasságkötés előtt rendszeresen napi szinten 20-30-szor SMS-t váltottak egymással. Ugye manapság már ugye ilyen Messenger, Viber, egyéb platformok vannak, de régen, amikor még nem voltak, SMS-ek voltak, azoknak meg volt nyoma. Azt a szolgáltatónál ugye nagyon gyakran, ugye ezt úgy képzeljék el, férfeleség, és a fér nevén van a telefon. Igaz, hogy az asszony használja, elválnak, de még mindig, és a férfi kikérhet, hiszen az ő nevén van a telefon, a híváslistát. Tehát régen például ilyen dolgokkal is találkoztunk. Tehát minden olyan dolog, amit hozzá lehet a keresett levélhez csatolni, akkor ezt hozzá csatolják. Hova kell elküldeni? Természetesen az illetékes bírósághoz. Ki az illetékes bíróság? Na most itt egy jogszabályi változás történt, éppen a Robi atyával néztük meg, hogy a Mitis Iudex nevű kicsi kis rendelkezés, ami 2015-ben jelent meg, ami a házasság jogot megreformálta, ez megváltoztatta a bíróságok illetékességét is. Ugyanis régen egyfajta rangsor volt az illetékességet illetően. Első helyen az alperes lakhelye szerinti bíróság volt illetékes. Aztán utána volt a felperes lakhelye, aztán a házasságkötésnek a lakhely szerinti illetékes bírósága, és negyedik volt, ahol a bizonyítékok többségét be lehet szerezni. Ma nincsen ilyen sorrendiség. Három illetékességi jogcím van, vagy a alperes lakhely szerint illetékes bírósága, vagy a felperes lakhely szerint illetékes bírósága, vagy a házasságkötés helye szerinti illetékes bíróság. Bármelyiken én magamat, Szombathelyi Egyházmegyei Bíróság, bármelyiken én magamat megállapítom, hogy az alperes itt lakik a Szombathelyi Egyházmegyei területén, a felperes itt lakik a mi területünkön, a házasságot a Szombathelyi Egyházmegye területén kötötték meg, illetékes vagyok. Megállapítom az illetékességemet, megnézem azt, hogy a keresett levél formailag megfelele, alá van-e írva, dátumozva van, és meg kell, hogy állapítsam azt, hogy tényleg olyan dologért kéri a házasság érvénytelenségét, ami miatt tényleg érvénytelen a házasság. Ha valaki azt írja, hogy nem volt szerelmes belém, hát ez nem jogi kategória. Hát hogyan méricskéje, mi a szerelemnek a mértékegysége? Hogy 10 dekával, vagy 6 literrel kell valakit szeretni, vagy hogyan? Ennek ez nem jogi kategória. Vagy hogy nem értettük meg egymást. Hát ezzel nem tudom mit csinálni, hogy nem értettük. Elhidegültünk. Hát Ettől még a házasság nem. Tessék fölmelegíteni. Nem? Hát, hogyha hideg a vasárnapi ebéd, akkor hétfőn mit csináltunk? Fölmelegítettünk. Nem? A maradékot. Tehát ez, ettől nem lesz a házasság élmény. Tehát ha én azt látom, hogy semmi jogalapja nincsen a kérvényezőnek, hogy a házassága érvénytelen, akkor el kell, hogy utasítsa. Ő fellebbezhet. Amennyiben én elutasítom bírósági helynökként, akkor a bírói kollégiumunkhoz fellebbezhet, hogy ne tessék elutasítani, mert mindjárt küldöm is a bizonyítékokat, én erre gondoltam, és akkor esetleg a bírói kollégiumunk mondhatja azt, hogy jó, akkor elfogadjuk a keresetet. Amikor beérkezett a keresetlevél, megállapítottam azt, hogy tényleg van azért jogalapja, formailag rendben van, és bizony előfordulhat, hogy ez a házasság ez tényleg érvénytelen volt, utána írok egy határozatot a keresetlevél elfogadásáról. Illetve utána fogom a keresetlevelet, amennyiben nem közösen adták be a felek, el is előfordulhat. Tehát, hogy mind a felperes, mind az alperes aláírja a keresetlevelet. Mind a ketten kérik a házasság érvénytelenítését. És mind a ketten ugyanazon okból. Mind a ketten aláírják. Ez a ritkább egyébként hozzáteszem. Minden esetre, ha nem írta alá a másik fél, akkor nekem hivatalból. Fogom a keresetlevelet, hivatalból el kell küldenem az alpereshez, és megkérdezem őt néhány dologról az egyik. Akarja-e ő a házasság érvénytelenítését, vagy az érvényben tartását kéri? Tehát tisztáznom kell, hogy mi a másik fél álláspontja. Mit szeretne? Érvénytelenítés, érvényben tartás. Aztán megkérdezem tőle azt, hogy ha az érvénytelenítés szeretné, miért? Milyen percíme? Ön mit mond? Miért volt érvénytelen a házasság? Mert lehet, hogy a felperes azt írja, azért, mert megcsalt az a piszok szemét. Ez micsoda, hogy én? Hát ő volt hűtlen. És akkor megírja szépen, hogy ő meg azt mondja, hogy én is azt mondom a hűtlenség, de nem én voltam, ő volt a hűtlen. Aztán megkérdezzük a következőről az alperest, hogy idézésre megjelenik-e a permen. Egy fontos kérdés. Ugyanis én, mint egyházi bíróság, nem kötelezhetem a másik, nekem nincsen, hogy elővezettetni, nekem nincsen ilyen hatalmam, vagy ilyen lehetőségem, megkérdezem a másik felet, akar-e részt venni a perben, vagy sem. Nagyon gyakran az van, hogy mindent tagad az alperes, pont az ellenkezőit állítja annak, aminek a felperes, de egy dolgot nem akar, eljönni. Amennyiben nem jön el, leírom neki, nem tudom figyelembe venni mindazt, amit maga itt leír. Tessék eljönni. Tessék elmondani eskü alatt. Tessék tanukat hozni, hogyha ön ezt állítja. De így bemondása, hogy maga ír nekem valamit, nem tudom elfogadni. Tessék részt venni a perben, hiszen ősi szabály a római jogban, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Eseteknek természetesen a többségében, én azt mondom, egy 70-75%-ban nem szokott eljönni a másik fél. Sajnos. Mert hogyha esetlegesen úgymond nem igazságos ítélet születik, nagyon gyakran emiatt, hogy csak az egyik felet halljuk, az egyik felet, és én kénytelen vagyok ilyenkor az egyik, hiszen ne felejtsük el, ott, ha valaki jön a bíróságra és vallomást tesz, eskü alatt ráteszi a kezét a Szentírásra. Az egyház az eskünek nagy erőt tulajdonít. Tehát nekem semmi jogom nincs megkérdőjelezni azt, hogy ő esetleg hazudik, vagy be akar engem csapni, vagy félre akarja vezetni a bíróságot. Adott esetben logikai következtetésekkel természetesen, vagy szoktam, ugye én vagyok általában mindig ott, aki kihallgatja a feleket, felperes, talperes tanukat. És egy-egy kihallgatás után, ha bűzlik nekem valami, akkor én egy feljegyzést azért szoktam az ügyben tenni, hogy engem ez nem győzött meg, én úgy hiszem, nem mondott igazat, és hogy mire alapozom ezt az egészet. Tehát néha szoktam feljegyzéseket tenni egyébként, vagy a viselkedésével kapcsolatosan. Tehát, hogy ingerülten, bökhendi módon viselkedett meg, lekezelően meg, udvariatlanul meg, megbántva az adminisztrátor. Tehát ilyen feljegyzéseket olykor szoktam tenni. Vagy kötekedve. Olyan is volt, hogy fenyegettek bennünket személyiségjogi perrel. Mert például alkoholizmus volt úgymond a percim. És hát a másik ezt kikérte magának meg, hogy közeli meg, följelentem magát. Egyébként hozzáteszem, előbb-utóbb én már beszéltem, az egyházmegyének van egy ilyen, minek mondják ezt, a adatvételmi képviselője. Hogy a bíróságok számára, sok bíróságon már megszületett, a miénk még várat magára, egy ilyen adatvédelmi nyilatkozatot kell előbb-utóbb mindenkivel aláíratni. Hogy az adatait én hogy kezelem, hogy beírja a keresetlevelet, és abban van a születési, egyéb, lakcím, telefonszám. Ugye előbb-utóbb ebből is baj lesz, hogyha ezt is nem védjük le magunkat, tehát ez a jövőre vonatkozik, hogy ezt mindenképpen a bíróságon meg kell csinálni, az adatvédelmi aggályok miatt. Tehát a keresetlevél alperesnek elküldöm a felperes által írt keresetlevelet, és megkérdezem ezekről. Illetve mit kérdezek még meg? Egyáltalán mit szól ahhoz, amit az exe nekünk leírt? Nyilatkozzon. Mit szól hozzá? És esetleg az válasz jön, hogy mindenben egyetértek. Szokott ilyen is jönni, hogy egyetért. Vagy pedig azt mondja, hogy hazugság, és tételesen leírja azt, hogy miben gondolja azt, hogy hazudik az illető, és leírja, hogy részt veszek a perben, házasság érvényben tartását kérem én, és még tanúkat is megnevezhet. Természetesen az alperes is megnevezhet tanúkat. Ugye a felperesnek legalább két tanút kell megnevezni. Ugye egy tanú nem tanú. Római jognak az ősi szabálya. Egy tanú nem tanú. De zsidó jogban is, ugye, két férfinak kellett ugye tanúsítani a dolgot. Mikor alperes visszaírt, akkor megállapítom a percímet. Az alapján, amit a két a keresetlevélből, meg az alperes válaszából én ki tudok szűrni, vagy kikristályosodik, megállapítom a percímeket. A percím micsoda? Egy, miért is volt érvénytelen a házasság? Milyen okból? Például gyermekáldás kizárása felperes részéről. Második percím, a hűség kizárása alperes részéről. Harmadik percím, pszichés alkalmatlanság a házasság lényegi kötelezettségeinek vállalására. Tehát vagy egy, vagy kettő, vagy akár van olyan per, hogy öt percímet is megállapítunk. Akár ötöt is. Ugye esete válogatja. Általában mindig célszerű a bíróságnak több percímet fölállítani, hiszen ha több oldalról, ez ennek megvan a veszélye is, mert hogyha én első fokon hoztam döntést öt percímről, utána már, hogyha az érvénytelen, vagy érvényes volt az a házasság, és jogerőre emelkedik, ugyanazon a percímen már nem lehet vizsgálni a házasságot. Tehát akkor egy hatodik percimet kell akkor bevenni, ami aztán már nagyon nehéz találni, vagy keresni. Tehát a percimnek a felállítása, hogy miért volt ez a házasság érvénytelen. A felperes azt mondja, azért, mert felperes, alperes volt hűtlen. A másik azt mondja, nem azért volt szerintem érvénytelen, nem voltam hűtlen, hanem azért volt érvénytelen, mert te elutasítottad a szexuális kapcsolatod vele, megtagadtad tőlem. Például. Na, amikor megtörtént a percim fölállítása, utána már ezen nem lehet változtatni, és akkor kezdetét veszi a per. Mivel is? A feleknek a megidézésével. A bíróságunk ír egy idézést a felperestek, amelyben megkérjük, hogy jelenjen meg a bíróságunknak a hivatali helyiségében ekkor és ekkor és ennyi órakor. Ilyenkor a felperes eljön, a kihallgatás úgy kezdődik meg, hogy egy perfelvétellel. A perfelvétel lényege, megmutatom neki a keresett levelét. Maga írta? Igen, ez az én aláírásom. Utána fölállítom a bírói kollégiumot, a kötelékvédő személyét ismertetem vele a bírói kollégiumnak a tagjait. Ugyanis egy rendes házassági eljárásban három bíróhoz ítéletet egyszerű szavazattöbbséggel. A bírói kollégiumnak a tagjai van az előadó bíró. Az előadó bíró, tehát úgy képzeljék el, hogy egy ítélethozatalnál egy asztalt hárman mi körülülünk. És az egyik bíró, az előadó bíró szépen felolvassa azt, hogy ami a tényeket illeti, mi történt? Ki, mikor, kivel házasodott, és hogyan váltak el, hány gyerek született, ismerteti a tényeket. Utána ismerteti, hogy mit mond erről a jog. Például a percim az volt a gyerekáldás kizárása, és akkor ismerteti az előadó bíró, mit mond az egyház jog a gyerekáldás kizárásával kapcsolatosan. És akkor a harmadik dolog a bizonyítás, hogy ebben az adott esetben beszélhetünk-e arról, hogy ezek a gyerekáldást kizárták? Például nem beszélhetünk, mert volt egy év, amikor nyitottak voltak a gyereknemzésre. Vagy a hűségszínlelése. Hogy igen, itt erről van szó, mert a házasságkötést megelőzően már volt kapcsolat az egyik félnek, amit aztán bevitt a házasságba is, hogy a házasságkötés után is folytatta. Tehát a tényeket, ami a tényeket illeti, ami a jogot illeti, és a bizonyítás. Elmondja az előadó bíró, és akkor utána vagyunk még ketten, akik szavazóbíróként, illetve bírósági helynökként, mi is megírjuk, úgy hívjuk, hogy a vótumunkat, tehát a szavazatunkat úgymond, hogy mi hogyan döntünk. És akkor utána kezdetét veszi a tárgyalás. Ha esetleg egyetértés van, mind a hárman, akkor azért egyszerű dolog. Elmondjuk, hogy igen, én is úgy látom, ezen a percimen érvénytelen volt, azon meg érvényes volt. Vagy utána elkezdünk egy kicsikét egyezkedni egymással, hogy te hogy látod, ezt jól látod meg, és akkor dűlőre jutunk. Egyszerű szavazat többséggel meghozzuk az ítéletet. Hozzáteszem, az ítéletet minden bíró aláírja. Annak is alá kell írnia, akinek esetlegesen ellenkező volt a véleménye. Jó, tehát ő azt alá kell, hogy írja. És akkor utána megszületik az ítélet. Az ítélet előtt hozzáteszem. Amikor ugye ott tartottam még, hogy a felperest ugye meghallgatjuk. Most kicsit előre szaladtam. A felperest meghallgattuk, a felperest meghallgatása után az alperest meghallgatjuk. Alperest meghallgattuk, utána jönnek a tanúk. Mind a két fél részéről. Utána van 15 nap a feleknek, amennyiben az alperes részt vett az alperesnek is, van 15 napja, hogy a per irataiba betekintsen. Mit jelent ez? Hogy jön az alperes a püspökségre, és kikéri a pernek az iratait, és megnézheti, mit vallott a felperes, mit vallottak a tanúk. És nem készíthet másolatot a per iratairól, nem viheti ki, nem viheti el, hanem leül, és szépen a véleményét az egyes vallomásokkal kapcsolatban, vagy a vallomások egyes pontjaival kapcsolatban leírja. Egy kihallgatás ugyanis úgy történik, hogy eskütétel után vannak kérdések, amelyeket a kötelékvédő állít föl elsősorban. Ki a kötelékvédő? Az egyház részéről az az ember, akinek a kötelessége, hogy a házasság érvényességét minden áron, minden lehetséges módon védelmezze. Tehát az egyház annyira fontosnak tartja egy házasságnak a méltóságát, hogy azt védelmezi, annak az érvényességét. Erre egy ember, direkt egy embert kijelöl. Régen a kötelékvédőnek kötelező volt a házasság érvényességét mellett letenni a voksát. Most, ha ő úgy látja, hogy a házasság érvénytelen volt, akkor mondhatja azt a végén, hogy a házasság, hogy a bíróság bölcs ítéletére hagyom az ügyet. Tehát, hogy ő nem látja, hogy ez a házasság, ez érvényes lett volna. Tehát most már nem kell minden áron tűzzel vassal amellett kardoskodni, hogy a házasság az érvényes volt. Tehát, mikor megvannak a periratai, akkor a felek ebbe betekinthetnek, erre van nekik 15 napjuk. Eljöhetnek a bíróságra, kikérhetik, és elmondhatják a véleményüket. És utána, mikor mindenkit kihallgattunk, felperest, alperest tanukat, megkapja első helyen a periratokat a kötelékvédő. A kötelékvédő leírja, hogy ő mely pontokon látja azt, hogy ez a házasság, ez érvényes volt. És leírja a véleményét. És az ő véleményének a birtokával megkapjuk mi bírók a pernek az iratait. Mindenki ott volt, a bírók szépen dolgoznak rajta, és van egy nap, amikor összejövünk ítélethozatalra, a püspökségen. Mindenki hozza a per iratait, a véleményét, és akkor előbb említett módon elmondja az előadó bíró, az ügyet ismerteti, elmondja a véleményét, a szavazatát, és utána a másik két bíró is elmondja, hogy ő a házasság érvényessége vagy érvénytelensége mellett tette le a voksát. Ugye, ha van egy ügy, mondjuk 3 percímen, bármelyik percímen bebizonyosodik a házasság érvénytelensége, akkor az a házasság érvénytelen. Tehát a 3 percímből, ha már egyben érvénytelen, akkor a házasság érvénytelen. Hiába a másik 2 percímben érvényes a házasság, ha egyben érvénytelen, a házasság az érvénytelen lesz. Utána, amikor megszületik az ítélet, akkor azt megszövegezzük a bíróságon, és utána pedig kiküldjük. És a kiküldő határozatban adott esetben szerepelhet egy házassági tilalom is. Például alkoholizmus miatt érvénytelenítettük egy házasságot. Akkor megtiltjuk alperesnek, hogy új kánoni házasságot kössön, ha csak nem előtte a püspök az ordinárius által kijelölt pszichiátert föl nem keresett, és az kedvező véleményt nem nyilvánított róla, hogy az alkoholizmusából kigyógyult. Vagy például egy pszichés betegség miatt érvénytelenítettük a házasságot. Skizofrénia, vagy akármi. Akkor beleírhatunk egy ilyen esketési tilalmat. Megtiltjuk alperestek új kánoni házasság kötését, ha csak nem a püspök által kijelölt pszichiáterhez el nem ment, és ő alkalmasnak találta házasság megkötésére. Tehát adott esetben ilyen tilalmakat fűzhet a bíróság, házassági tilalmakat a per ítéletéhez. Amikor a felek ugye kész, hozzáteszem, ha nem vesz részt az alperes a perben, akkor elveszíti a jogát, egy, hogy betekintsen a perirataiba. Tehát utána, ha nem vett részt az alperes, akkor hiába jön ott a püspökség, meg akarom nézni, mit van ott ez a szemét én rólam. Nem nézheti meg. Miért nem vettél részt papa a perben? Akkor megnézhetné. Illetve amit elveszít, hogy a ítéletet. Csak a diszpozitív részét kapja meg az ítéletnek, vagyis a rendelkező részt. Tehát csak az, hogy érvénytelen volt, vagy érvényes volt a házasságot. De semmi más, tehát a ki mit vallott, a bizonyítás, a részleteket a vallomásokból, semmit nem kap meg. Csak az, hogy érvényes vagy érvénytelen. 15 napjuk van a feleknek arra, hogy esetlegesen fellebbezzenek. Ha valaki fellebbez, akkor a fellebbezést a veszprémi érseki bíróságra kell eljuttatnia általunk. Tehát nekünk kell, hogy leírja, nekünk hozzánk kell, hogy benyújtsa, de a veszprémi érseki bíróságnak kell címeznie. Ugyanis vannak másodfokú bíróságok. Ilyen például a Szombathelyi Egyházmegye, ugye a Szombathelyi Egyházmegye az a veszprémi metropóliának a szufragérus egyházmegyéje, tehát a mi fölöttes másodfokú bíróságunk az a veszprémi. Ha valaki fellebbez, akkor Veszprémbe kerül. az érseki bíróságra az ügy. És ott folytatódik valójában. Ott folytatódik. Ha nem fellebbeznek, akkor 15 napon belül jogerőre emelkedik az ítélet. És hozzáteszem, ez 2015 óta van így. 2015 óta. Ugyanis régen, 2015 előtt. Hiába hoztam én meg Szombathelyi Egyházmegyei Bíróságként egy ítéletet, első fokon, hivatalból az egész ügy, akár megfellebbezték, akár nem, a Veszprémi Bíróságra került. És két fokon egybehangzó ítélet kellett ahhoz, hogy kimondják egy házasságnak az érvénytelenségét. Most Ferenc pápa, Isten nyugosztalja, ő ezt egyszerűsítette. Azt mondta, hogy ezt ne csináljuk. Bízzuk már annyira egy egyházmegyei bíróságba, hogy tényleg az ügyet jól megvizsgálta, alaposan dolgozott, hogyha nem fellebbezik meg azt a döntését, a bíró, az legyen jogerős. Ne kelljen még egyszer veszni, ne kelljen egy másodfokú bíróságra automatikusan az egész ügynek átkerülnie. Tehát ezt úgy ízérték a újságok, hogy a pápa megkönnyítette az egyházi vállást. Nem könnyítette meg, és nem az egyházi vállást, hanem az érvénytelenít, a semmiségi pereket egyszerűsítette. Nem kell két fokon egybehangzó ítélet. Ha az első fokú ítéletet senki nem fellebbezi meg, 15 napon belül az jogerőre emelkedik. Aztán még egy szót a bíróságokkal kapcsolatosan. Magyarországon, ugye most a pápa választás kapcsán is előjönnek a bíboros, prímás, meg ezek a kifejezések. Magyarország kitüntetett helyzetben van. Ugyanis nagyon ritka az, hogy Rómába kerül egy ügy. Mert nálunk nem csupán vannak az egyházmegyei bíróságok. Minden egyházmegye ugye egy érsekség alá tartozik, az érseki bíróság az a másodfokú bíróság, tehát Esztergom, Veszprém, Kalocsa vagy Eger, ezek az érseki bíróságok, de Magyarországon ősi történelmi kiváltság alapján van a prímásnak, az Esztergom Budapest érsek, aki prímás, neki van saját bírósága. És tegyük fel, Szombathelyen a házasság érvényesnek nyilvánítottuk, megtámadták. Veszprémben azt mondták, ez a házasság az érvénytelen. Tehát van egy érvényes, egy érvénytelen. Mi történik? Harmadfokra megy. Normális esetben ez a róta romána Rómába menne. De nem kell, mert van a Esztergom Budapesti Egyházmegyében a prímási bíróság a prímásnak. Tehát nagyon gyak, természetesen aki Esztergomban él, az már problémás, mert Esztergomban ugye van a első fokon a érseki bíróság, második a prímási bíróság, harmad foknál viszont már Rómához kell fordulni. Tehát amikor megtörténik egy per, megtörténik az ítélet, jogerőre emelkedik, utána elrendelik a püspöki hivatalban a anyakönyvi kiigazításokat. Tehát bekerül az, hogy egy házasságot érvénytelenítettek, ez be fog kerülni a kereszteltek anyakönyvébe. Nagy vonalakban ennyit szerettem volna mondani, várom így nyugodtan egy a kérdéseket, hogy a bírósági munkával kapcsolatosan.
Köszönjük szépen Szabolcs atyának, és ahogy már fölharangozta itt a következő percekben, lehet kérdezni. Én azért addig kérdezek, míg az első bátorság megjön, akkor is, ha nem szorosan ehhez kapcsolódik, hogy a házasságkötésnek a helyszínéről, hogyha egy szót mondanál, ugye tóparton, Villagóriában, meg hasonló ilyen dolgok.
Természetesen a házasságkötésnek a helye az elsősorban a plébánia templom, vagy éppen egy kápolna, méghozzá a felek valamelyik lakhelye, pótlakóhelye vagy tartózkodási helye alapján. Tehát elsősorban ez alapján történik, ez a házasságkötésnek a helye. Na most az egyéb ilyen helyszínek. Például érdekességként jegyzem meg, hogy annak idején a múzeumfaluban építettek ugye a perenyei kápolna mintájára építettek egy kápolnát. Konkoly püspök atya még letette annak az alapkövét. Veres püspök atya nem volt hajlandó megáldani, amikor elkészült, sőt, mi több, megtiltotta nekünk, papoknak, hogy ott bármilyen, például, mert sokan esküvőt nagyon szeret a múzeumfaluban, megtiltotta, miért? Mert azt mondta, hogy az egyházat nem lett múzeum. Az egyházat nem múzeum, nem lett egyházat múzeumban bezárni, tehát ott például ő tiltotta ezt, hogy meg vannak néhány helyszín, tehát például még a szőnye, Novák falva, ott Szent Ilona kápolna, magán kápolna, nem lehet esküvőt tartani. Tehát elsősorban plébánia templom, vagy adott esetben kápolna, vagy az egyik fél lakóhelye, pótlakóhelye, tartózkodási helye alapján. Ez a lényeg valójában.
Köszönjük!
Kedves Mária Rádió hallgató! Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az előzőekben Molnár Szabolcs atya házasságjog dióhéjban április 28-i Zalaegerszegen elhangzott adásának második részét hallhatták. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!